Hálával magasztalunk és dicsőítünk téged, most ahogy így összegyűltünk, reménységünk szerint majd az égi otthonban is dicsőítünk és magasztalunk téged, de Urunk, most ez alkalommal, ezen az emlékünnepen szeretnénk hálánkat kifejezni irántad a megváltásért, és hálánkat kifejezni azért, hogy eljött a Szentlélek. Eljött, hogy bennünk lakozzon, hogy megváltoztasson bennünket, és hogy erőt adjon a lelki élethez. Magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk, azért, mert szép a hívő élet. Hálát adunk, mert van reménység a szívünkben. Nem kell céltalanul éljük a földi életünket, hanem megvan az a cél, az a nagyszerű dolog, amiért élhetünk ebben a földi életben, a te ügyedért, Urunk. És előttünk lebeg, vándorútunk véget érve, majd az örök dicsőség. Ezért áldunk téged, Urunk. Most kérünk, hogy légy közöttünk, lelked által ezen az Isten tiszteleten, és szólj hozzánk, munkálkodj az életünkben. Amen.
Amen.
Énekelünk tovább, magasztalva dicsőítve a mi Urunkat.
Minden helyzetben te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a
meg Isten igéjét, testvéreim, ez alkalommal Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 8. fejezet első 17 versét olvassuk el, majd a tesszalonikai első levél 5. fejezet 19. versét. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 8. fejezet első 17 versét olvassuk. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhoztatra ítélte a bűnt a testben. hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakozó lélek által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Tesszalonikaiakhoz írt első levél, 5. fejezet, 19. verse így hangzik. A lelket ne oltsátok ki. Eddig az ige olvasás. Foglaljunk helyet. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel ezen az ünnepen. Hirtelen tört ránk a meleg, nem vagyunk még megszokva vele, de ha meg is leszünk szokva, akkor se lesz kellemes. De az Úr adott nekünk lehetőséget, hogy ma délután itt legyünk, és törekedjünk arra, hogy itt legyünk lélekben is és testben is. Legyen áldott ünnepünk, legyen áldott Isten tiszteletünk ez az alkalom is. Most hallgassunk meg egy éneket, vagy az énekkar részéről, látom az énekkar készül, az énekkar részéről, és azután pedig a bevezető ige szolgálat fog következni.
Gyújtsa nagyra tűzesődet, váltsa Ma reggel olvastam egy cikket az interneten. Megragadta a figyelmemet, hogy ma szülinapot ünneplünk. Az egyház szülinapját pünköst összkötjük, mikor megalakult. Mi illik a szülinaphoz? Illik egy ünneplés, de illik az ajándék is. És akkor rögtön jön az első kérdés. Testvérek, mit hoztunk ma délután ajándékba? Hogyha a szülinapot ünneplünk, kellett hozzunk valamit? És megragadta a figyelmemet egy igevers az apostolok cselekedeteinek az első részéből, a 14-es igevers. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyok, a Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Tehát valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban. Hát kívánom, hogy mindannyiunknak legyen ez a célja, legyen ez a lelkülete mindenki szívében, hogy közösségben akarunk lenni. Közösségben egy odaszállással akarunk imádkozni ma délután, és ünnepeljünk így. Aztán van még egy igevers, amit fel szeretnék olvasni, ugyancsak az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből. 38-as igevers. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát ajándékot hozunk, de ajándékot kapunk is. Szentlélek nem egy díj, az nem egy fizetség, az egy ajándék. És olyan jó volt, ahogy akik a vezérfoglalón szerint tartották az áhítatot esténként, láthattuk, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem munkájáról olvashattunk minden este. Le is jegyeztem itt magamnak. A Szent Szellem munkája kijelentést ad, vezet, közben jár, üdvbizonyosságot ad, erőt ad, és szolgálatra hív. Hát szerintem nincs olyan hívő ember, aki azt mondaná, hogy ezeknek az ajándékoknak nincs helye az életében. Hogy azt mondja, hogy nekem ebből túl sok van, már nekem nem kell több, vagy nem fér el több. Vezettetés, közbenjárás, kijelentés. Mi történik, hogyha elmarad a kijelentés? Úgy megítélt az ige, hogy mennyire vagyok vezethető a Szent Szellem által. Mikor kaptam legutoljára kijelentést a Szent Szellem által? Ezek mind ajándékok. És aztán megfigyeltem azt, hogy ahol a Jóisten megjelenik, ahol a szentség megjelenik, ahol a Szent Szellem munkálkodni kezd, ott mindig történik valamilyen csoda, valamilyen változás. Kezdjük az Ószövetségtől. A felhő és tűzoszlop. Rendkívüli esemény volt ez. Nem volt egy mindennapos látvány addig. Aztán Mózesnek megjelent az égő csipkebokorban a kijelentés. Azt mondja Mózes, közelebb megy, hogy nézze meg, miért nem ég el az a bokor. Tehát csoda, valami rendkívüli volt. A Betesda tavánál gyógyulás történt, várták a megjelenést, a kijelentést, a csodát. A Jóistennek a hatalma megkopott? Ma nincs ilyen csoda? Nem lehet ilyen csoda? A Jóisten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Én kívánom, hogy éljünk át, akár ezen az ünnepen, ilyen csodákat, ami a Szent Szellem megjelenésével, kiáradásával, munkálkodásával jár. Aztán eszembe jutott a Szent Szellem munkájáról még az is, hogy ehhez kapcsolódik a megtérésem egyik alapigéje. Fel is olvasom az Ezékiel könyvéből. Ezékiel könyve 11. rész, először a 19-es verstől. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Aztán előrébb lapozunk egy kicsit. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. A Jóisten saját magát akarja nekünk ajándékozni. Vágyam az, hogy ezen az ünnepen, amikor megemlékezünk arról, hogy a tanítványokra, kiválasztottakra kitöltetett a Szentlélek, az történjen meg én velem is. Töltekezzek fele vele az erővel, ami ajándék. És kívánom ezt a testvéreknek is, hogy éljünk át ilyen csodákat. Amen. Kérném az énekar szolgálatát, és rögtön mondom, utána a Moroz Lóránra kérjük.
Zúg még a táborban a mennyei jár, Úr Jézus könnye felénk hajt meg imád, bár éget szükség tenne, szánt megetik a tépet, fejezd ma áldom kezed, mire jár. Zúg az éjjár, külön felénk is már, dicső szerelmed anyák hozz, előtt meg országát, lelkünk bajlókai, szívünkben már a lipa szikrányi hét. Megfáradtak, kidőltek, útszélre elveredtek, nem cselekszik Urunk parancsai. Zúdul az éjjár, külön a hív is már.
Mondjam, hogy bár nagyon szerettem gyerektáborokba járni, egy dolgot nagyon nem szerettem, és az, amikor az utolsó napon mindenki hazament. És hát az idő eltelt, és már nem járok gyerektáborokba úgy, hogy jártam annó, de ez az érzés, ez megmaradt. Nagyon nem szeretek búcsúzkodni, legyen az egy személytől, vagy egy közösségtől. Viszont most mégis úgy állok a testvérek előtt, hogy búcsúzom, és hát elmondanám azt, hogy kaptam egy lehetőséget, hogy Dániában dolgozzak, mint mérnök egy ottani cégnél, és a nyári időszakot azt ott fogom tölteni. Így ez az utolsó alkalom, amikor most itt lehetek a testvérek között, és hát tudtam azt már elég régóta, hogy egyszer majd itt meg kell álljak a gyülekezet előtt, és hát el kell majd búcsúznom, de abban sosem nem gondoltam bele, hogy ennyire nehéz lesz. Egyrészt azért, mert szeretek itt lenni a testvérekkel, szeretem, és nagyon jó lesőérzés az, amikor hazajövök, és nem csak idegen személyeket találkozok, hanem barátokkal, akik meg is kérdezik, hogy mégis hogy vagy, vagy miért imádkoztatok. Hát elsősorban szeretném a testvérek figyelmét felkérni, felhívni arra, hogy, hogy kérem, hordozzanak imába most engem is, de minket fiatalokat is, tekintve arra, hogy a szesszió az most közeledik, de szeretném, hogyha ha néha napján megemlékeznek majd rólam is, ugyanis szeretnék hazajönni, de még elég sok minden van addig. Pár igevessel szeretnék elbúcsúzni a gyülekezettől, amit a Salamon király is mondott a nép felé, akkor, amikor befejezték az áldozást, és befejezte Salamon is az imáját, akkor a nép felé fordul, és ezt mondta neki. A királyok első könyve, 8. rész, 58. igeversétől kezdtem. Hajlítsa magához szívünket, ahogy mindig az ő útjain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, amelyeket ősünknek parancsolt. 60. vers. Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más. Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré, járjatok rendelkezéseit szerint, és tartsátok meg parancsolatait, úgy, mint ma. Hát én ezt kívánom elsősorban magam számára, de mindannyiunk számára is. Szeretnék elénekelni egy éneket, amit biztos ismernek is a testvérek. De olyan sokat mondó ez, és számomra is nagyon sokat mondó volt akkor, amikor készültem elmenni. Hát kérem, nézzék el a testvérek azt, hogyha most egy kicsit nagyon izgulok, és lehet, hogy lesz egy-két melléfogott hang. Kérem, nézzék el ezt, de bátran, aki ismeri az éneket, csatlakozhat és énekelti velünk.
Jézusomat követem, jól tudom, ő van velem. Szívemnek mi békét ad, csak ő tudja az én utamat. Jézus elém lehet már. Mi lehet még ennél szebb, mint hogy utamat járjam vele. Mélységeket járok én, útjait nem értem én. Sok vágyam nem teljesült, mégis ő vezet üntelenül. Jesus.
Köszönjük szépen a szolgálatot. A Zsoltárok könyve 16. részében a 8-as igevers azt mondja, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Hát ezzel az igeverssel szeretnélek bátorítani a gyülekezet nevében, Lóri, most amikor elmész, messze mész, hogy kívánjuk, hogy csak olyan utakon járj, ahol a Jóisten veled mehet. Mert hogyha melletted lesz, a jobbodon lesz, akkor azt mondja, nem tántorodom meg. És akkor nem lesz sötét a jövőd se, ahogy énekelted, hanem győzelmes jövőd lesz. Kívánjuk így a Jóisten támogatását az életedre továbbra is. Kérem szépen most a zenekar szolgálatát, majd pedig Kovács Ágnes testvérné szolgálatát.
Hát azt mondták, hogy Kovács Ágnes testvérnő következik, ismertebb nevemben Ági, úgyhogy nyugodtan lehet így gondolni rám. Néhány szót szeretnék szólni, és egy kicsit kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb hallottunk a bevezető szolgálatba. Azt mondta Dávid, hogy ugye ami a legszebb ajándékunk az lehet az egyház úgymond születésnapján, hogyha gyakoroljuk az imádságot. És én is nagyon jónak látom ezt a gondolatot, sőt, az ige tovább megy, mert a Jelenések könyvében ugye az van megírva, hogy a szentek imádsága az jó illatú áldozat az Úr előtt. Nem csak egyszerűen kedves ajándék, hanem jó illatú áldozat. És ha már az imádkozásnál vagyunk, éppen erről szerettem volna néhány szót szólni, kicsit összekapcsolva a mai nap ünnepének a témájával, a Szentlélekkel. Mostanában foglalkoztatott, hogy milyen is kell legyen egy ima élet. Sokféle ima életet ismerünk, szentek életéből, olvasmányokból, vagy filmekből, vagy akár prédikációkból. És azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne egy olyan ima életet élni, ami ne legyen rutinos, hanem valóban életet adó alkalmak legyenek ezek a személyes saját életemben. Mert sajnos úgy van, hogy ahogy telnek az évek, megszokássá válik az, hogy imádkozunk. Ez is egy megszokássá válik. És gondolkoztam azon, hogy lehetne azt, hogy valahogy ez az imádkozás egy ilyen személyesebb kapcsolat legyen az Úrral. Ez már egy jó ideje foglalkoztat engem ez a kérdés. És hogy előre haladtam az időben, arra kellett rájöjjek, hogy az imádkozás, ugye hát maga benne van a nevében az, hogy imádatot kell tartalmazni, mert azért imádkozás. És ez nagyon jó, amikor az ember tudja az Urat dicséteni, és megalázni magát előtte, és nagynak tartani az Urat. Aztán ugye az imádkozásba ott van a kérés is, hát maga Jézus Krisztus az, aki bennünket erre bátorít, hogy kérjetek és adatik, és zörgesetek és megnyitatik. És ezt mi szeretjük is hangsúlyozni, és úgy gondolom, hogy talán a legtöbbünknek a leggyakoribb imádsága az, amikor kérünk. Kérünk és kérünk. És kérünk. És nagyon jó dolog az, ha kérünk, de arra kellett rájöjjek, hogy azért ettől tovább kell lépni, nem csak kérni kell az Úrtól. Egyszer a vasárnap iskolán a gyerekeknek mondtam, egy kicsit beszélgettük az imádkozásról, azért, mert én is rájöttem erre, és ez azért magyaráztam el nekik, hogy az imádkozás tulajdonképpen azon kívül, hogy imádat, hogy kérés, hogy megalázkodás az Úr előtt, hogy az ő felmagasztalása, nem más, mint egy kapcsolattartás az Úrral, egy állandó kapcsolattartás. És akkor egy kicsit példát hoztam nekik a családi életből, és mondtam nekik, hogy XY valakit ott megszólítottam a gyerekek, mit szólnál ahhoz, hogyha eltelnének hetek, vagy hónapok, és édesanyja és édesapa egy szót se szólna hozzád. És akkor a gyerek így megdöbbenve nézett rám, és mondom, ugye milyen rosszul esne? Úgy éreznéd, hogy mellőzve vagy. Nem törődnek veled, nem szeretnek. És mondom, pontosan így van az Úrral is, hogyha nem szólsz hozzá, ha nem beszélgetsz vele nap mint nap a tevékenységeid közt, az iskolában, vagy ha leviszed a szemetet éppen a házból, és édesanyja kérését ezzel teljesíted, és közben beszélgetsz az Úrral. Ha ezeket nem teszed, akkor ő Isten, az Atya, aki téged teremtett, és aki nagyon szeret téged, ő mellőzve érzi magát a te életedből. És a gyerekek nagyon megdöbbentek ezen, hogy hát, tényleg ez így működik. És hát valóban így működik. Sokan a gyerekek az iskolába is átélnek hasonlókat, amikor ugye kirekesztik bizonyos dolgok miatt, és akkor a többiek nem szólnak hozzá, vagy kihagyják bizonyos dolgokból. Hát el lehet képzelni, hogy milyen rossz érzés lehet ez, de és biztos mindannyian éltünk már hát hasonlóakat munkahelyen, vagy szomszédsággal, vagy abban az életkörülményben, ahol vagyunk. De bele kell gondolnunk abba, hogy körülbelül ilyen érzés Istennek is az, amikor elmulasztjuk azt, hogy vele beszélgessünk, vele kapcsolatot tartsunk. És emlékszem, még fiatal leány voltam, az egyetemet jártam, és gondolatba beszélgettem Istennel, míg mentem az utcán egyik óráról a másikra, egy másik épületbe kellett átmenni. És az volt az a pillanat, amikor úgy megvilágosodott nekem, hogy mennyire közel van az Atya hozzám. Mert addig tudtam én úgy elméletileg, eljutott az agyamig, de nem a szívemig. És ebben a pillanatban volt az, és most is emlékszem erre a momentumra, amikor rájöttem, hogy Isten itt van mellettem. Tehát így karnyújtásnyira, vagy még közelebb, vagy éppen átölel. És ez az érzés mindvégig ott van a szívemben, és mindig próbálom, hogy ezt a momentumot mindig visszahozzam az életembe. Néhány igét is készítettem elő, remélem látni fogom. Hát nézzük csak. Igen, a Lukács evangéliumából olvasok a 11-es fejezetből. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És ez nem olyan régen akadt a kezembe ez az ige, hát na jó, persze, sokszor találkozunk vele, de most úgy bukkantam rá erre az igére, hogy most kimondottan, mint egy ilyen fénypont jelent meg bennem, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a Szentlélek az egy olyan személy, aki imádság által lehet jelen a mi életünkbe. Őt lehet kérni. Nem erőlteti magát ránk, de lehet kérni, hogy ott legyen az életünkben. És ez egy olyan nagyszerű érzés volt számomra, hogy csak kérni kell, és adatik ez is. És van egy másik igevers is, mert amit imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, és mikor ezt az igét olvastam, ezt még korábban olvastam, akkor úgy megdöbbentem ezen a dolgon. Mert ugye az egyik ige azt mondja, hogy imádságban lehet kérni a Szentlélek jelenlétét az életünkbe, de ugyanakkor azt is olvassuk, hogy a mi imádságainkat ő az, aki tökéletessé teszi. Sokszor tudjuk ugyan így ésszel, hogy tökéletlenek vagyunk, és az imádságunk is az, de sokszor jól meg vagyunk elégedve magunkkal, amikor imádkozunk. Egy jó imádkozás után úgy meg vagyunk elégedve. Na, Uram, én most olyan jól imádkoztam. És ez az ige rádöbbentett arra, hogy tulajdonképpen egyetlen egy imádság se állna meg a helyét, hogyha a Szentlélek nem lépne közbe. És ennyire átfonja az életünket, inkluszív még az imádkozásunkat is az Úr előtt tökéletessé teszi. És tulajdonképpen ekkor döbbentem arra rá, hogy a Szentlélek az nem egy különálló személy, vagy hogy mondjam, nem egy ilyen távoli dolog, hanem itt van bennünk. Tehát nagyon közel van, és mondhatni bennünk van. Annyira bennünk, hogy ismeri a gondolatainkat is, és tudja jól, hogy mi az, amit szerettünk volna kérni, de nem jól kértük. És az Úr előtt ő ezt tökéletessé teszi, és akkor így a szentek imádsága kedvessé válik az Úr előtt. Hát azt kívánnám most mindenkinek, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy mennyire jó úgy imádkozni az Úrhoz, hogy ezt folyamatosan tegyük. Tehát, hogy ez egy életmód legyen számunkra, nem csak egy bizonyos időpont az életünkben, amikor letérdelünk az ágy mellé, persze az is kell, de egy folyamatosan beszélgetni Istennel, megosztani vele a mindennapi gondjainkat, vagy éppen örömeinket, nem csak a gondot kell elmondani, az örömeinket is. Egyszerűen bevonni őt az életünkbe, és hogy teljesen átfonja az életünket, hogy szó szerint benne éljünk, mert az igés azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát legyen ez igaz a mi életünkre is, és éljünk úgy, mint akik az ő színe előtt, és az ő jelenlétében élünk. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, majd Nagy Mihály testvér.
olyan jó elmondani, többször úgy tudjuk, hogy Pál apostol is többször elmondta a megtérését, és olyan jól esik, hogyha visszaemlékszünk azokra az időkre, amikor a Jóisten könyörült rajtunk. Ugye az elmúlt két héttel ezelőtt olvastunk egy ígét, azt hiszem, hogy a Benjámin szolgált akkor a Tituszhoz írt levélből. Szeretnék felolvasni ott egy pár ige verset, egy mondatot tulajdonképpen. A 4-től a 7-ig a 3-as rész. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Megragadott ez az ige azért, mert ha a tanítványok életében akkor történt a fordulópont, amikor kitöltetett rájuk a Szentlélek, hát az én életemben is, és valamennyiünk, gondolom elmondhatjuk, akkor történt az életünkben fordulópont, amikor Istenhez fordultunk, és a Jóisten könyörült rajtunk. Azt mondja itt az ége, hogy az ő irgalmából, hát az én irgalomból, kegyelemből állok itt a testvérek előtt, és gondolom mindenki elmondhatja azt, irgalomból és kegyelemből állunk a testvérek előtt, és hogy megtartott bennünket eddig, az is az ő kegyelme. Hát a tanítványok is addig, ameddig bezárkóztak, ugye nem volt bátorságuk, hogy elmondja Péter, hogy ti a ti saját kezetekkel feszítettétek meg a szentet, igazat. És a Jóisten bátorságot adott az én életemben is akkor, amikor egy fordulópont történt az életemben. Az a fordulópont pedig akkor történt, amikor letettem az életemet Isten kezébe. A Szentlélek dolgozott azóta is az életemben, és dolgozik nap, mint nap. Mert ha nem dolgozna az életemben, akkor nem állanék itt a testvérek előtt. Hát lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még nem biztosak az üdvösségükben. Három dolog legalább kell történjen az életünkben. A Szentlélek segít bennünket arra, hogy felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. De nem csak egy úgy, mint a világ mondja, hát mindannyian bűnösök vagyunk. Amikor bizonságot teszünk, biztos elmondják a testvérek. Hát igen, mindannyian bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk. És elmondják azt is, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Nem az én, hanem a mi bűneinket. Hát jó ez is, az Úr Jézus így tanított, de a mi saját bűneinkkel kell felszámoljunk. Hát úgy történt az én életemben is. Akkor este még bátortalanul Isten elé hoztam, és tudjátok, felismertem, hogy én egy kárhozatra megért bűnös ember vagyok. És Isten könyörült rajtam. Akkor este könyörült rajtam, és levette bűnterheimet, és ami történt az életemben, úgy nehezen jött nekem az, hogy elhiggyem, hogy Isten ilyen irgalmas, ilyen kegyelmes, hogy leveszi a bűnt rólam. És amikor el tudtam ezt hinni őszintén, tehát a hit nagyon fontos az életünkben, amikor el tudtam hinni, egy öröm támadt az én szívemben, és őszintén tudtam örvendeni annak, hogy Isten megbocsájtott. Hát az Úr Jézus is tanít erre. Azt mondja az Úr Jézus, a hitetlenség miatt kárhoztok el, azt mondja a zsidóknak. A hitetlenségetek miatt. Olyan nehéz bizonyságot tenni olyan embereknek, ahol tehát nincs hit az életükben, semmi hit. Az elmúlt héten az egyik mérnökömmel, volt mérnökömmel beszélgettem, többször beszélgettem már vele, hát ő nem tud hinni. De nem is akar hinni. És elmondtam neki, hogy a kárhozatba kerülünk, hogyha nem hiszünk Istenbe. A tegnapi napon felhívtam az egyiket, és azt mondom neki, hogy tessék jönni a gyülekezetbe. Hát azt mondja, hogy nem megyek a gyülekezetbe, mert én bűnös vagyok. Cigarettázom. Hát a bűnösöket hívja az Úr Jézus. És ön meg akar szabadulni a bűntől? Arra már nem mond semmit. Tehát az embereknek a legnagyobb betegsége az, hogy nem akarnak szabadulni a bűntől. Bizonyságot teszünk, és keserű szájjal, szájízzel megyünk tovább, hogy nem akarnak szabadulni. Isten megszabadított engem. És milyen jó, hogy a Szentlélek segít tovább bennünket, hogy Jézushoz hozzuk a mi bűneinket, és ő felszabadít bennünket. És a Szentlélek segít továbbra is, hogy ne csak kérjük a bocsánatot, minden nap kérjük, bocsásd meg a mi bűneinket, hanem elfogadjuk hittel azt, hogy Isten megbocsájtott és felszabadított. És a következő lépés pedig az, hogy segít a Szentlélek bennünk, nekünk, hogy a bűn felett győzedelmeskedjünk. Hát segítsen meg engem és testvéreimét is az Úr, hogy legyen ilyen győzelmes életünk a Szentlélek által. Áradjon ránk a Szentlélek. Ha nem értette meg ez Nikodémus, akkor megértjük mi, hogy mi az, hogy újjászületni. A Szentlélek által, a Szentlélek újjászül bennünket, új életet ad és kegyelmet ad arra, hogy győzedelmes életet. Segítsen az Úr bennünket erre. Amen.
az ünnepen arra gondolunk, hogy a Szent Háromság Isten harmadik személye, a Szentlélek eljött erre a földre, hogy különleges munkát végezzen. És ezt az ő különleges munkáját és az ő jelenlétét ebben a földi világban mindaddig fogja folytatni, ameddig az Úr Jézus Krisztus vissza nem jön. Ő nem fog úgy elmenni olyan látványosan, mint az Úr Jézus, amikor a tanítványait áldotta és felemeltetett, hogy felhő takart el a tanítványok szemei elől. A Szentléleket nem is látjuk, és valóban nem is emelkedhet úgy fel, hogy na, most lássuk azt, hogy a Szentlélek eltűnt. Ő, mint Isten lelke, láthatatlan számunkra, de a hívő szívvel és a hívő megújult gondolattal, lelkiismerettel lehet őt érzékelni. Ő munkálkodik akkor is, amikor mi nem érezzük, hisz nem mindig érzések következtében, vagy nem mindig érzések követik az ő munkáját. Azonban, amikor hívő módra megállunk és gondolkozunk, akkor sokszor meglátjuk, hogy valamikor a múltban Isten lelke hogyan munkálkodott az életünkben. És akkor hálát adunk az Úrnak az ő kegyelméért. Testvéreim, a római levélből olyan ige szakaszt olvastam fel, amely arról beszél, hogy hogyan munkálkodik a Szentlélek a hívő emberek életében. Ez egy azok közül, a szakaszok közül, amelyek a Bibliában erről szólnak. Nagyon összetett a Szentléleknek a munkája. Mondhatnám azt, hogy Isten megváltási munkája, megváltás megvalósulási munkája a Szentlélek munkájában, a gyülekezet korszakában csúcsosodik ki. És örülhetünk annak, hogy ő velünk van, hogy ő vezet bennünket, hogy ő tanít bennünket, hogy segít nekünk imádkozni, hogy ad nekünk üdvbizonyosságot, és sorolhatnánk még azokat az áldásokat és munkákat, amit az életünkbe végez a Szentlélek. Ha az Új Szövetséget olvassuk, úgy szeretném megkérdezni a testvérektől, hogy van-e olyan érzésük, mint nekem, hogy ha az Új Szövetséget olvasom, és nézem azt, hogy hogyan is beszél az Új Szövetség a hívő életről, és ha azt megnézem, hogy hogyan éljük meg mi a hívő életet, akkor egy nagy különbséget látok. Van ilyen érzése másnak is? Nincs. Ha azt nézzük, hogy hogyan vezeti a Szentlélek az embereket, a hívőket, és mit végez az életükbe, és mit mond el a hívőről, és a Szentléleknek a kapcsolatáról a Szentírás, akkor azt kérdezzük, hogy van ez nálunk? Hogy működik ez nálunk? Vagy ez csak egy elmélet, hogy hát ez úgy van, mint ahogy sokan azt gondolják, hogy a megváltás csak annyi, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és ennyi, ezt a tudatot mélyen a szívünkbe véssük, vagy az eszünkbe véssük, és kész. Én bízok ebbe, hiszek ebbe, és ha meghalok, akkor üdvözülök. Vajon így van-e azzal is, amikor a Szentlélekről beszélünk, aki szól, aki vezet bennünket, akinek a jelenlétét érezzük, aki irányítani, változtatni akarja az életünket, vajon ez is csak egy elmélet, hogy ezt csinálja a Szentlélek a hívőkkel, vagy ezt mi is átéljük napról napra? Hogyha ez nem úgy van, akkor nem a Szentlélek a hibás érte, hanem valami történik a mi életünkben. Az, amit oda felírtunk, amit Pál apostol azt mondta, hogy a lelket ne oltsátok ki. Mert a Szentlélek nem az erőszakosságnak a lelke. Az erőnek a lelke, de nem a lehengerlő erő lelke, nem a leigázó erőnek a lelke, hanem annak a dinamizmusnak a lelke,
ami akkor jön elő, mikor az ő ereje, az ő világossága, az ő tüze az emberi akarattal, az emberi odaszánással egyesül, és akkor pedig hatalmas dolgok történhetnek a hívő ember életébe és a hívő ember által. Testvéreim, az az üzenet van a szívembe erre az ünnepre, a Szatmári gyülekezetnek, hogy a lelket ne oltsátok ki. Ennyi az egész. Meg vagyok győződve, hogy egyen-egyenként az életünkbe sokkal többet el akar végezni Istennek a lelke, mint amennyit idáig elvégzett. Csak valahogy a léleknek a tüze elalszik. És a tűz, a léleknek a tüze is úgy alszik el, mint minden tűz, ahogy el szokott aludni. Vagy úgy, hogy nem teszünk a tűzre, igaz? Vagy pedig úgy, hogy elfojtjuk a tüzet. Nem teszünk a tűzre eleget, akkor, mert a lélek nem erőszakos, ő ösztönöz arra, hogy keressük az Úr akaratát, hogy keressük az ő jelenlétét, hogy olvassuk az igét, hogy jöjjünk az imaházba, hogy találkozzunk a testvérekkel, hogy hagyjuk el ezt vagy azt az életünkbe. Ő az a csendbe megszólaló hang. És van, amikor nem teszünk ebben a területen, ezen a területen. Nem veszük kezünkbe a Bibliát, nem imádkozunk, nem csendesedünk el, nem jövünk a gyülekezetbe, nem szolgálunk, nem teszünk a tűzre, és az elalszik. És vannak itt ma olyanok, akiknek újra kellene tenni a tűzre. Oda kellene szánják az életüket. Azt, amit tudnak, azt meg kell éljék. Mert a Szentlélek nem fog úgy munkálkodni az életünkbe, hogy egyszer jól elimádkozzuk magunkat, és akkor vum, felemel bennünket a lelkiség magaslatára, hanem a Szentlélekkel együtt kell működni. Kell tenni a tűzre. Tüzed, Uram Jézus, gyújtsd a szívembe, énekeljük, de ezt nem úgy kell érteni, hogy majd a rajtunk kívül Isten csináljon valamit az életünkkel, és emeljen fel, és olyan lelki emberekké tegyen, amilyenek soha nem voltunk eddig. És a tűz úgy is elalszik, hogy égne, de lelocsoljuk. Sokszor megtörténik ez, hogy így teszünk. És akkor elalszik a tűz. Homokot teszünk rá, vagy vizet teszünk rá, és akkor nem ég. Mert néha kellemetlen lenne nekünk, hogy úgy égjen. Ugye, mikor ilyen kolbász sütünk a sütőn, akkor néha igen nagy a tűz, és akkor lelocsoljuk egy kis vízzel, igaz? Ne olyan erősen. És vannak ilyen kolbászsütő hívők is, hogy ne olyan erősen. Hát nem éppen úgy. Testvéreim, néhány dolgot szeretnék, néhány területet szeretnék felmutatni, amikor valóban veszélybe van az életünk, hogy a lelket kioltsuk, és azt szeretném, ha éreznénk Isten biztatását, a léleknek azt a szelíd hangját, hogy ne így, hanem másképp, buzgón odaszántam. Kezdjük talán a legelején azzal, hogy a Szent Lelket meg lehet oltani, vagy ki lehet oltani akkor, amikor az a megtérésre ösztönözés segíteni akarja az emberek. A Szent Lélek nélkül nem lehet megtérni. Az a gondolatunk, hogy hát jó lenne megváltozni, jó lenne Istenhez jönni, valami kellene történjen bennem, ezek nem a mi gondolataink, hanem a lélek adja nekünk. Jó lehet az ember lelke mélyén, ott van a vágy a harmóniára, a békességre, az, hogy jól érezze magát, erre a boldog állapotra ott van a vágy az ember szívébe. De mikor arról van szó, hogy ez neked kell, és nézd meg, hogy emiatt nem vagy boldog, mert ezek és ezek vannak az életedben, amikor a lélek rámutat ezekre a bűnökre, amelyek akadályoznak bennünket, akkor ez az ő munkája. És akkor igent kell mondani. Mert felvilágosít bennünket akkor, amikor hirdetik az evangéliumot, vagy eszünkbe jut az evangélium, vagy hallottuk valakitől, vagy tudjuk azt, hogy mit tanít a Biblia, vagy tudjuk azt, hogy mit tanít az egyház, és ezt eszünkbe juttatja, és szembeállítja magunkkal ezt a helyzetet, és azt mondja, látod? Meg kell bánnod, el kell hagynod. És én jövök, és megváltoztatlak téged. Aztán a Szentlélek abban nyilvánul meg tovább, hogy hív. A Szentlélek soha nem azt teszi, hogy annyira elkeseríti az embert, hogy ártson magának. Az este Somjón volt egy ifjúsági est, és hallgattunk néhány bizonyságtételt, és a bizonyságtételbe fiatalok, 20 év alatti, mondhatnám gyermekek, beszámoltak arról, hogy milyen üres volt az életük, és meg akarták ölni magukat. Öngyilkosok akartak lenni. Mert hát nincs semmi értelme. Olyan rossz vagyok, olyan keserű az életem, olyan céltalan, olyan rendezetlen a körülményem, a családom, a szüleim. Mit ér az? És ott volt a kés, hogy felvágja az erejét. Na, ez az ördögnek a munkája, nem a Szentléleknek a munkája. Mert amikor a Szentlélek azt mondja, hogy bűnös vagy, akkor azt mondja, gyere Jézushoz. És amikor jön az ember az Úr Jézushoz, akkor kérje azt, világos lesz előtte, hogy szakítani kell a bűnös élettel, szakítani kell ezzel a fajta megnyilvánulással, ami volt gondolatban is, cselekedetben is, hozzáállásban, szokásban, ebből egy új életet akar adni az Isten. És ezt mondja a Szentlélek akkor, amikor meg akarja téríteni, vagy segíteni akar az ember megtérésével. És vannak, akik ezt megoldják. Valamelyik szinten. Vagy nem fogadják el a Szentléleknek a világosságát, hogy igen, milyen bűnös vagyok. Vagy nem fogadják el azt, hogy jöjj Jézushoz. Azt mondja, bűnös vagyok, hagyjatok békén, én nagyon rossz ember vagyok. Én jó vagyok így, nem vagyok jó, de jó vagyok így. Vagy pedig nem fogadják el azt a tényt, azt az igazságot, hogy ha már bűnös vagy, és jöjj Jézushoz, akkor most hagyd el a bűneidet. És valahol megvan oltva a Szentlélek. És meg vagyok győződve, testvérem, hogy ma este van itt olyan valaki, aki megoltotta a lelket, és nem tudott megtérni. Valahol megvan állva. És az Úr azt akarja, Szentlélek, ezen a pünkösdi ünnepen, hogy a lelket ne oltsátok ki. Mert ha a lelket kioltja valaki, jaj annak. Amikor Isten segítő kezére ráütünk, amikor visszautasítjuk, senki nem tud megtérni, csak a Szentlélek segítségével, és jössz és a Szentlélekkel ellene teszel, kioltod, nem törődsz vele, nem hallgatsz rá, akkor mi lesz annak az embernek a sorsa? Egy másik terület, testvéreim, amikor a Szentlélek az életünkben munkálkodni akar, és mi kiolthatjuk, vagy megoldhatjuk az ő tüzét, az ő munkáját, az, amiről a Római Levél 8. fejezete nagyon részletesen beszél. Az, hogy testben járunk. Na nem a fizikai testünkbe, mert a fizikai testünkbe járunk addig, ameddig meghalunk. Aztán majd jön egy olyan időszak az életünkben, amikor már átmegyünk ebből a földi életből, akkor nem lesz fizikai testünk egy ideig, de majd mikor lesz a feltámadás, akkor megint lesz egy testünk, ami fizikai lesz, de nem ilyen fizikai, mint a mostani, hanem valamilyen magasabb rendű anyagból, eszenciából lesz, mint amilyen a mostani. Amikor az apostol itt a testről beszél, nem a szervezetünkről beszél, hanem arról a bűnös törvényszerűségről, arról a bűnös hajlamról, arról a bűnös természetről, ami bennünk van. És ezzel a harc akkor kezdődik, amikor átmentünk a halálból az életbe. Amikor elfogadtuk az Úr Jézust, amikor megigazultunk, amikor Isten gyermekei lettünk. És lapozzuk csak fel ezt a levelet, amikor látjuk, hogy a római levél 4. fejezetében, 5. fejezetében az apostol beszél arról, hogy hogyan igazul meg az ember hitáltal, hogyan lesz Isten gyermeke, hogyan lesz békesség a szívébe, majd a 6. fejezetben beszél arról, hogy hogyan kell gondolkozzon az ilyen hívő ember, függetlenül attól, hogy mit érez, meg milyen tapasztalásai vannak, hogy odaszánja az életét, hogy úgy gondolkozik magáról, mint aki meghalt a réginek, meghalt a bűnnek, és ő halott mindannak, ami volt. És amikor ezt megteszi, akkor egyszer csak azt látja, hogy jaj, nekem, úgy érzem, hogy bennem van a bűn. Azt a bűnt, amit elkövettem, azt megoldottuk, de mi van belül? A hajlamaimmal. És akkor kezdődik egy harc. Hogy én elfogadtam az Isten törvényét az eszemmel, de látom a tagjaimba, látom a lelkembe, magamba azt, hogy megvan a bűn bennem. De nem hagy minket az Úr ebbe az elkeseredett állapotba, mert úgy kiállt fel Pál apostol a 8. fejezet, első versébe, hogy hála azért, hogy van Szentlélek az életünkben. Bekapcsolódik ide, ebbe az állapotba bekapcsolódik a Szentlélek, és meg akar tanítani bennünket, hogy milyen erőkre, milyen vágyakra hallgassunk, hogy ne test szerint járjunk, hanem lélek szerint. Hogy ne azt tegyük, ami a bűnös kívánságaink, ne azt tegyük, ami csak a földi életben van értelme. Ne úgy viselkedjünk, mintha csak mindig idevalók lennénk, és itt élnénk, ez lenne a földi életünk, hanem vegyük számításba Istent, az ő tervét, az ő gondolatait, figyeljünk arra, hogy milyen természete van Istennek, milyen lelkülete van Istennek, és ez jöjjön át a mi lelki világunkba. Újuljunk meg, ahogy mondja az Efézusi levélbe, hogy az új ember újul annak a képére, aki teremtette azt. És akkor elindul egy hosszú folyamat az ember életébe. És akkor jönnek a buktatók. Mert megoldhatjuk a lelket. Késleltethetjük az ő munkáját. Félretehetjük őt. Hogy ő ne szóljon bele, hogy nekem ezt meg kell csináljam. Hogy én ezen az úton kell menjek. Hogy én ennek a vágyamnak eleget kell tegyek. Különösen azoknál történik, azoknál a vágyaknál, amelyek nem tűnnek olyan bűnösöknek, de a földhöz kötöttek. Csak a földi boldoguláshoz, a földi élet szükségleteihez köttetnek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy akik így élnek, azoknak az ige vetése csak úgy elkonyul az életükbe, elszárad. Nem kell ahhoz cégéres bűnös legyen valaki, hogy a lelket megoldsa. Nem csak azzal lehet megoltani, hogy valaki, mit tudom én, milyen bűnös volt, és visszamegy, és azt teszi, vagy kitalál újabb bűnt, hanem az, amikor nem hangolódik arra rá, hogy a lélekbe jár. Hogy a lélek, a Szent Lélek legyen az alapelv, az alapirány az életében. És akkor már is eljutottunk oda, hogy miért van annyi gyenge hívő ember? Miért van annyi gyenge gyülekezet? Hogy miért nem megy az Úr munkája előre? Hogy miért nincsen áttörés? Hogy miért nincsen az evangelizációnak sikere? Miért? Mert sokan megoltották a lelket. Kioltották. Vagy nem tettek a tűzre, vagy pedig elfojtották. És nekik nem mondja meg az Isten. Majd ők, amikor békességre van szükségük, akkor majd előveszik a Bibliát, hogy kapjanak egy jó igeverset, hogy megnyugodjanak. Amikor vezetésre van szükségük, akkor keresnek egy igeverset, hogy jaj, vajon merre kell menni. De nem erről van szó, nem erről szól a lelki élet, a hívő élet, hanem arról szól, hogy lélek szerint járunk, és a test kívánságainak nem engedünk. Mit mond az apostol? Hogy akik a test kívánságaival, vagy mondjam így, a test szerint élnek, azok a test dolgaival törődnek. Vagyis arra gondolnak, ez a reggeltől estig, reggeltől délig, déltől délutánig, délutántól estig az, hogy hogyan boldoguljak, hogyan éljek. Hogyan éljek jobban, hogyan éljek kényelmesebben, hogyan csináljam, hogy jól érezzem magamat. Ezen a szinten élnek azok, akik test szerint vannak. A test dolgaival törődnek. De, mondja az apostol, ez nagyon veszélyes, nem kell káromkodó legyél, még a templomba is eljöhetsz, még az Isten tiszteletre is, még énekelhetsz, imádkozhatsz is, de a test dolgaival való törődés ellenségeskedés az Istennel. Ellenségeskedés. Aztán a 8. versben mondja, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Nem tetszik az Istennek. Az, hogy megtérhettünk, hogy megismerhettük az Urat, hogy azt mondjuk, Isten gyermekei vagyunk, és akkor úgy élünk, nem ahogy a mi atyánknak tetszik, hanem ahogy a világnak tetszik, meg ahogy nekünk tetszik, ez azt mondja, hogy ez nem kedves az Isten előtt. Hát hogy is lenne kedves? És egy nagyon komoly figyelmeztetés. Akik test szerint élnek, mi lesz velük? Meghalnak. Nem fizikailag, hát fizikailag is mindenki meghal. De ahogy mondja az Úr Jézus, hogy az ige mag kikelt az embernek a szívébe, a föld talajába kikelt, de elfonnyadt, elszáradt. És meghal. Mert megoltott a lelke. Testvéreim, ezen az ünnepen a Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy öljük meg a testnek a cselekedeteit. Öljük meg azokat a vágyakat, amelyek csak a földre irányulnak. Amelyek csak a földi életre irányulnak. És erre jön és ehhez ad hatalmas erőt nekünk a lélek. Amikor mi igent mondunk neki, amikor mi megnyitjuk a zsilipet, vagy megnyitjuk a csapot, akkor a lélek erőteljes munkával fog nekünk segíteni, hogy ne testben járjunk, hanem lélek szerint járjunk. És a test kívánságait ne vigyük véghez, hanem teremjük meg a lélek gyümölcsét. Foglalkozzunk az Isten dolgaival. Legyen ő az első az életünkben. És akkor gazdagodik meg az életünk, akkor leszünk igazán azok, akikké Isten akar tenni bennünket. Egy harmadik terület, testvéreim, ahol gyakran megszoktuk oltani a lelket, vagy kioltani a lelket, az a terület, amikor a lélek egy testé akar tenni bennünket a többi Krisztus hívővel. A korintusi levélben olvasunk erről, hogy mi egy lélek által egy testé kereszteltettünk. Egy lélek által itattattunk meg. Úgyhogy most már nincsen több. Egy van. Egy test. És ha ezt nem fogadjuk el, ha ezzel nem törődünk, ha nekünk ez nem számít, akkor a lelket kioltottuk. Mert a léleknek a munkája nem abban áll csupán, hogy itt van egy individuum, hogy ez üdvözüljön, és szent legyen, úgyni, egyedül, aztán majd itt is vannak, meg amott is vannak szentek, aztán majd az Úr összegyűjti őket. Ő már a földön össze akarja hozni az egyedi hívőket, hogy egy testet alkossanak. Ez a léleknek az egysége. Ezt nem én hozom létre. Hányszor megtapasztaltam én is, testvéreim is, hogy amikor találkozunk őszinte hívőkkel, akkor egyszerűen tudjuk, hogy mi testvérek vagyunk, nem? Még ha egy messzi országba találkozunk valakivel. Vagy olyan, akit különben nem ismernénk, vagy nem érdeklődnénk utána, de találkoztunk, beszélgetünk, látjuk, hogy ő mit tesz, halljuk az ő hozzáállását, és érezzük, hogy ugyanaz a lélek van, és összekötött bennünket a lélek. És ezt az egységet nekünk meg kell tartani a szeretet kötelékébe. Van egy olyan oldal, amikor a Szentlélek elvégzi bennem, ha akarom, ha nem. Amikor valaki megszületik, akkor Isten gyülekezetéhez tartozik, Krisztus testéhez tartozik, ha akarja, ha nem. Mert ez nem tőle függ. Nem úgy van, hogy mikor megtérünk, megkérdezni az Úr Jézus tőlünk, na, Dávid vagy József, na figyelj ide, akarsz tartozni a többi gyermekeimhez? Hát még gondolkozok rajta. Hát, ha nem lennének ilyenek, vagy olyanok. Ez nekünk nem opció. De viszont azt megtehetjük, hogy amit Isten egybe szerkesztett, azt az ember elválassza. És így nem tartjuk meg a lélek egységét. És megoldjuk. És akkor itt van az Isten népe, amelyik el van gyengülve, el van erőtlenedve, mert nem úgy működik, ahogy kell. Mert egyik is, másik is, harmadik is, csak úgy képzeljük el a gyülekezetet, mint egy nagy helyet, ahova eljövünk, és feltöltődünk lelkileg, és halljuk a drága prédikációt, és a drága énekeket énekelünk, és még imádkozunk is, és olyan imát mondunk, mint amit otthon a csendes kamránkba elmondhatnánk, azért nem kellene eljönni a gyülekezetbe, és akkor megyünk haza, feltankoltuk a kocsinkat. És ameddig az tart, feltehetőleg legalább következő vasárnapig, akkor majd megint jövünk. Nem ez az Isten terve, hanem az, hogy az Isten népét összeszerkessze, hogy közösségben legyenek egymással, együtt éljenek, új kapcsolati rendszer alakuljon ki, ami a szeretetre épül, és aminek a központja az Úr Jézus Krisztus, hogy lássa meg ez a világ, hogy azt a társadalmat, amit szétrombolt a sátán, hogy Istennek van egy új társadalma ebbe a világba. És a gyülekezet ennek az új világnak a magja, amit Isten majd az ítélet után fog létrehozni, vagy kimutatni teljesen, azt el akarja itt kezdeni közöttünk. És akkor jövünk, és megoldjuk a lelket. Mert nem tartjuk a kapcsolatot a testvéreinkkel, nem imádkozunk a testvéreinkkel, néha rossz indulatúak vagyunk a testvéreinkkel, rosszul beszélünk róluk, nem építjük a testvéreket, egyik a másikát, nem szolgálunk felé, és akkor itt kanyarodunk vissza arra, amit Dávid mondott az elején. Na milyen születésnapot, ajándékot hozol a gyülekezet születésnapján? Mert mindig kell hozzunk, hogy egymást építsük. Mi kell törődjünk egymással, hogy itt, innen jobban látszanak a testvérek, de ide kijön valaki, vagy onnan is el tudjuk képzelni egymásnak az arcát. Mindnyájunkért egymásért felelősek vagyunk. Építeni egymást. A szeretet kötelékében. Az üzenet tehát, testvéreink, ne oltsátok ki a lelket. Még beszélhetnénk azokról, az aprónak tűnő dolgokról, amikor ugye a lélek megszólít minket személyesen, hogy valamit tegyünk, vagy valamit ne tegyünk, valamihez viszonyuljunk, vagy valamitől szakadjunk el, hogy végezzünk egy szolgálatot, vagy ide menjünk, vagy amoda menjünk, és mi nem törődünk vele. Megoltottuk a lelket. És akkor csodálkozunk, hogy hol van az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Péter, amikor prédikált, Joel prófétát idézte a lélek kitöltetéséről. Hogy eljön az az idő, amikor Isten kitölti az ő lelkét minden testre. De ez a profécia azt is tartalmazza, hogy tartson bűnbánatot mindenki. Szakítsátok meg a ruháitokat. Bőjtöljetek. Öltözzetek zsákruhába. A vőlegény jöjjön ki a házából, az ágyas házából. Papok is sírjanak az oltár és a tornác között. Ne is menjenek be az oltárhoz, ott sírjan. Hát ilyen értelemben, testvéreim, amikor az Úr ezt üzeni nekünk, hogy a lelket ki ne oltsuk, így imádkozunk és vizsgáljuk az életünket. És ha valahol azt látjuk magunkban, hogy valahol hibásak vagyunk. Akkor azt valljuk meg az Úrnak. Engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon, a Szentlélek ereje áradjon az életünkbe, és szeressük a hívő életet, szeressük az Urat, szeressünk neki szolgálni, szeressünk szent életbe járni. És akkor megtapasztaljuk, hogy a bibliai kereszténység és a mi gyakorlati kereszténységünk között nem lesz különbség. Segítsen az Úr erre minket. Amen.
Értünk ebben az éneken.
Hálát adunk neked a mai alkalomért, amikor a te ajándékodat csodálhattuk, a Szent Szellemet, annak erejét, annak hatalmát. Taníts meg minket engedni, hogy az valóban hatalomra jusson az életünkbe, gondolatunkba, tetteinkbe, vágyainkba, álmainkba, hogy ne legyen semmi az életünkbe, ami azt megoltaná. Kérlek, add ezt meg azt a lelki ünnepet, amit átélt az első gyülekezet, élhessük át ma is gyülekezetünkbe, közösségünkbe, az országunkba, hogy te munkálkodsz, te hatalmas vagy, te csodákat teszel. Hallgass meg, kérlek, imáinkat. Amen.
Amen.